amikor tanácsát arra, hogy mondjam egy tárcot, akkor elég szavarba jöttem, mert igazából nem tudtam hirtelen, hogy mit mondjak nektek, hogy mit mondhatni, de valahogy így reflexből jött, hogy oké, igen, akkor mondok majd valamit, és aztán elkezdtem gondolkodni. És igazából ez, hogy egyetlen dologról tudok nektek beszélni, illetve azt tudom elmondani, hogy hogyan kerültem én Istenhez közel. És előjáróban azt annyit érdemes tudni, hogy én egy vallásos családból származom, de ez nagyjából a gimis éveim végig ez a vallás és a hit dolga mindig mellékes volt, háttérbe szorult az én életemben. De ettől függetlenül én éltem a kis életemet, leérettségiztem, és hát majdnem max ponttal bejutottam a jogra, és én úgy éreztem, hogy hát itt aztán minden rendben van, boldog vagyok, jó helyen, jó úton jár az életem. Aztán persze nem tudtam, hogy nem volt semmi sem rendben, akkor még bejutottam a jogra, és elkezdődött az első év, és jöttek a bajok. Azzal kezdődött, hogy a testvérem karácsony környékén, karácsony előtt nagyon beteg lett, és ő karácsony napján be kellett vinni a kórházba, és februárban ott is maradt. Ez a dolog így, ahogy visszaemlékszem, a családban nagyon megviselte, és így engem is. És ebben az időben volt érkezett nekem a kis kitűnő gimis lánynak az első pofon az élettel, amikor megbuktam római jogból, és elcsúsztam is egy évet ezzel. Én ezt úgy értem meg, tudom, hogy mindenki, vagy sokan értetek már rá hasonlót, illetve a bukás, az azért az egyetemen előfordul, de én ezt mégis úgy értem meg, hogy ez egy nagy tragédia, kétségbe estem, és el voltam keseredben is. Utána, amikor így az első sok után lehiggadtam, akkor elkezdtem gondolkozni. És akkor ilyen kérdések merültek fel bennem, hogy miért pont velem történik ez, illetve utána már olyan gondolatok jöttek, hogy én is valami sajátos ember vagyok, és hogy nem vagyok elég jó erre az egyetemre, és már odáig is eljutottam, hogy a 8 évig várva állt jogi egyetem, és a részemről csak egy ilyen téves emberi döntés volt. És hát ugye sötétben tapogatóztam, ekkor is még, amikor, mint ahogy itt utólag erre rájöttem, és hát mentek tovább a vizsgai időszakok, az évek, és mindig útból is útból érzettem egy ilyen mély pontra, amit nagyon nehezen értem meg. Tudom, hogy a vizsgai időszakot azt mindannyian nehezen éljük meg, de én úgy értem, hogy ez nekem mégis ilyen szélsőséges volt. Ezt kis szobatásra is be tudja bizonyítani, aki elviselt közben. És csak azzal szemesültem útból is útból, hogy kilátástalan helyzetbe kerülök, és nem tudok vele mit kezdeni. És egy ponton eljutottam odáig, amikor már nem a saját akaratomért, vagy a céljaimért imádkoztam az Istenhez, hanem egyszerűen már annyira kilátástalan volt, hogy azt mondtam, hogy mindegy, úgyhogy, csak segítsen rajtam, és segítsen ezt túlélni, és csak hogy valahogy ezen túljussak. És hiszem, hogy ez volt az a pont, amikor ezt ki tudtam mondani neki, amikor megváltoztak a dolgok. És ezt én utólag olyan szépen látom, hogy itt minden megváltozott. És aztán, amikor elkezdtem így imádkozni, és ezt őszintén tettem, tényleg szívből, akkor jöttek az eredmények, megtapasztaltam, hogy Isten segít. Egyszer, először egy-kétszer, aztán meg egy-kétszer megtapasztaltam, de mindig nehéz helyzetekben tapasztaltam ezt a kegyelmet meg. És azt kell mondanom, hogy erre nagyon hosszú idő alatt jöttem ugye rá, és még az elmúlt egy évben is a vizsgák alkalmával tényleg emberfeletti helyzetekbe kerültem, problémák eszembesültem, amikkel ott álltam, és azt mondtam, hogy ez nem igaz, ezzel én nem tudok újra elleni, és a barátaim, a szüleim, mert mindenki azt mondta, hogy ezt így emberi észre vagy erővel nem lehet megoldani, és akkor is próbáltam úgy imádkozni, hogy az Úr segítsen meg, és az ő akarata, hogy ő gondolja, úgy legyen, csak adjon hozzá erőt. És mindig megtapasztaltam, annyira hálás vagyok érte, hogy meghallgatott engem. És hát igen, itt vagyok az ötödik évemben, most fogok végezni, és azt gondolom, hogy ezt az öt év alatt nagyon sok mindent megtanultam az egyetemen is, de azt gondolom, hogy a lényeget nem az egyetemen tanultam meg. Arra jöttem rá, hogy én nem szeretném, hogy Jézus másodra legyen az életemben, vagy hogy ilyen mellékszerepet kapjon. mert megtapasztaltam, hogy ennek nincsen értelme egyszerűen. És azt is megtapasztaltam, és ezen az én örömhírem van egyszer, hogyha őszintén keressük az Urat, és kérjük, hogy hallgasson meg, akkor ő meghallgat és megtart minket, mert nagyon hűséges hozzánk. És hát most itt állok, mindjárt végig ennek a fél évet, és az utolsó nap, nem túl rózsás a helyzet, egy rakás vizsgat, szigorlat, államvizsgát, stb. És ezt nem mondom, hogy nincs bennem aggodalom, de nagyon örülök annak, hogy úgy tudok ezeknek a ezekkel szembenézni, hogy tudom, hogy Isten mellettem van, és egyszerűen csak kérdeztem, hogy segítsen, és úgy is ő lesz, ahogy ő tervezi. És még annyi, hogy ez lesz az 5 év alatt, így most a végére sikerült eljönnöm, hogy azok a dolgok, amik velem történtek, azok nem voltak véletlenek. És hogy ez Isten tervének a része volt. És amit egészen sokáig ez az 5 év alatt én átoknak hittem, és mindig azt kérdezem, hogy tehát miért pont velem, meg miért én fiúk mindig, az igazából egy nagy áldás volt, mert ezáltal sikerült megértenem azt, hogy Isten milyen kegyelmes, és megtapasztalhattam, hogyha hívom őt és keresem, akkor ő megtalál engem. És ezért nagyon hálás vagyok. És végezetül szeretnék egy igét felolvasni ezzel kapcsolatban. Nekem ez az igen nagyon sok erőt adott így ezek alatt az évek alatt. Ez pedig a Máté evangéliumának 7. részében, 7. versből a 9. Kérjetek és adatik nektek, keresetek és találtok, zörgésetek és megmutatik nektek. Mert aki kér, mint kap, aki keres, talál, és a zörgésének megmutat.
Sziasztok! Most pár gondolattal szeretném a Féka gondolatait kiegészíteni. Igazából, amikor felkérte Tamásit, hogy pár gondolatot mondjak, akkor így sokat beszélgettünk róla, hogy hogyan éri meg az Istennel való kapcsolatát így a mindennapokban. És utána Krisztinával is beszélgettünk erről, és nekem az jutott eszembe ebből egyből, hogy az emberek sokszor így eltávolodnak, és ezt lehet arra érteni, hogy eltávolodnak a hazájuktól. Biztos sokan vannak köztetek, akik elhagyták a hazájukat kisebb időre, Erasmus programra, vagy nem tudom, ki hogy én például érettség után egy évet Németországba töltöttem, 18 évesen, kikerültem a nagyvilágból, önkéntes voltam és fogyatékos fiatalokkal és idősekkel dolgoztam, és hát én addig nem voltam kanis, mint sok más ember, otthon voltam szüleimmel és tesómmal, úgyhogy így furcsa volt így kikerülni a nagyvilágba. Ugye nekiben nőttem fel, persze minden nap imádkozunk, Bibliát olvasunk, igen, ezzel ő bele az ember. És mikor kikerültem, akkor egy ilyen teljesen új világ nyílt ki előttem. Hirtelen egy ilyen bizonytalan talajra léptem, nem tudtam, hogy holnap mi lesz velem, a nyelvet nem tudtam olyan jól, nagyon sok aggodalom volt bennem. És az első napok nagyon nehezek voltak, mert itt senkivel nem tudtam kapcsolatot felvenni, hogy az itthonaiokkal sem tudtam beszélni. De igazándiból, ami erőt adott, az volt, hogy a Bibliám és az énekesnőm mindig ott volt az asztalon. És hát addig én nem nagyon szerettem énekelni, mert nincs olyan szép hangom, és mindenki, hogy hát, hogy akinek nincs szép, hogy ne énekeljen, ezt azóta úgy gondolom, hogy énekeljünk, mert ez a szentelnek körülne. És akkor én 2 napig otthon voltam, a kis szálláson még nem kellett dolgozni, és egész nap Bibliát olvasgattam, és végig olyan igék kerültek a kezembe, amit abba erősítettek meg, hogy lehet, hogy nehéz a kezdet, vagy egy folyamat, egy út, amin járunk, de vannak benne lehet kis dombok, mélységek, amik ugye nehezünkre esnek, mint egy kis hullámvasút, viszont mindig annak kell azt szemünk előtt levenni, hogy ennek mindent megvan a célja, és ezekből a nehézségekből csak is benne tudunk kijönni. És ugye az elején ez nekem nagyon sok erőt adott, én is tudtam elkezdeni, és így az első 3 hónapig ez nekem nagyon jól ment, és tényleg minden nap az Istennel való kapcsolatom egyre jobban fejlődött, de ahogy mondtam, hogy így elfagyhatjuk, ezt Istenre is értettem, hogy vannak olyan esetek, napok az emberek életében, én legalábbis így gondolom, hogy van, hogy nem tudunk annyit Istenre figyelni, nem tudunk annyi időt neki szállni, mint amennyit szeretnénk, esetleg reggel rohanás van, nem tudod a Bibliát a kezedbe venni, és ezt úgy éreztem is az életemben, hogy ez így nincsen rendben. Most lehet, hogy boldog vagyok, mert most már a nyelvet tudom, és jól érzem magam, viszont valami mélyen nem volt rendben. És akkor rájöttem, hogy ennek is megvan a maga célja, hogy így néha az útból balra eltérünk egy kicsit vagy jobbra, mert azok a pillanatok, amikor újra visszatalálunk Istenhez, akkor azok egy újabb megerősítést jelentenek számunkra az életünkbe is, és az vele való kapcsolatunkba. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire sajnos, vagy nem sajnos, mert a mai napig vannak ilyenek, hogy néha eltávolodok Istentől, én ezt úgy gondolom, hogy ez egy normális dolog, hiszen nem vagyunk tökéletesek, Ádám és Éva esetes voltán, és én ezt mindig nagy örömmel veszem, amikor újra megtapasztalhatom az ő fegyelmét, hogy igen, ennek ellenére mindig visszafogad és befogad a szívébe.
És egy kis én egy kánon szeretném megtanítani nektek, ami puszta meg a véletlenből, mint ahogy tudjuk, mennyire léteznek véletlenek, pont ráfelel erre a két bizonságtételre. Úgyhogy eléneklem nektek először.
Zöldetve állok itt, és ezt ígérem csendesen. Ha valaki hallja a kérő szómat, ha valaki ajtót nyit nekem, én belé meg ajtaját, és nála lesz a lakhelyem.
Na így szól, nem tudom, hogy ismerjük-e. Egy párban ismerjük, látom, jó? Azért énekeljük el együtt. Ezt nem teszem, mert nem kell. Énekeljük el együtt, csak az első sor, csak megmutatom még egyszer kicsit lassabban.
Zögetve állok kint, és ezt ígérem csendesen.
Látszik innen? Látszik, jó. Akkor most együtt, jó? Csak ezt az első sor.
Zögetve állok kint, és ezt ígérem csendesen.
Nagyon jó, még egyszer.
Zögetve állok itt, és ezt ígérem csendesen.
Mutatunk tovább.
Ha valaki hallja a kérő szómat, ha valaki ajtót nyit nekem.
Most ezt próbáljuk meg együtt.
Ha valaki hallja a kérő szómat, ha valaki ajtót nyit nekem.
Még egyszer, ez a legnehezebb az egész kánonban egyébként, de egész szépen szólásulja.
Ha valaki hallja a kérő szómat, ha valaki hallott itt nekem.
Jó, nagyon szép volt, most próbálj meg nem lassulni közben. Mindenki vár a szomszédjára, de szépen énekeljük. Jó, egyszer fogva próbáljuk meg.
Ha valaki hallja a kérő szómat, ha
is együtt.
Én belé meg a
mácsosóban nem szeretünk énekelni? Csak abszolút érdeklődök, nem sértem. Köszönöm. És a többiek? Jó, nyugodtan énekeljünk. A halak némák, az emberek beszélnek a földön, az égben, viszont énekelnek. Úgyhogy mi is énekeljünk. Na foglaljuk össze előről. Jó, előről. És szeretném, hogyha tényleg mindenki énekel.
látom, még sokan akarnak énekelni. Na, hallgassátok meg Isten igéjét, a mai estére számomra is kijelöltek eset az úr, úgyhogy ezt nem én választottam, hanem rám érték, rám szaszták. Apostolnak a második levele a Korintus beli gyülekezethez, a hatodik fejezet, az első versen a kezdődő ige szakasz. Vele együtt munkálkodva intünk titeket, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek, íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongatatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, bőjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felővaló fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra vártak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Kedves barátaim, a mostani gyülekezeten szétnézve, én is hozzátok tartozónak vallom magamat, én is nem olyan régen még egyetemista voltam, azt mondom, látok is rajtam, hogy nem vagyok olyan öreg fa. Már nyilván az egy nagyon nagy felelősség mégis, hogy az ember egy gyülekezetet kap, szolgálat területül, és nem tudom, már teológus itt, vagy teológusok nem szoktak lenni, már olyan rózik, akkor a kollégát, hogy legyen felveszel, köszönöm, mert remélem, hogy evangélikus.
Evangélikus.
Én reformátusra gondoltam. Micsoda csalódás. Aki arra készül, hogy Isten szolgálatában valami nagyot tegyen, és kicsit többet mutasson magából is, kicsit jobban átmutasson magát az Istennek a ajándékaival, a csodáival. Van egy motto, ami kicsit összecseng azzal az utolsó mondattal, amit itt volt felolvasva. Nem tudom ki az, aki el tudná mondani, és emlékszik még rá. Ez a baj, hogy nem figyelünk az igeolvasástól. Mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden, és nekem van egy motto, az egyik Bibliának az elejére be van írva, amikor teológiára jártam, akkor fedeztem ezt, hogy magamnak, hogy igazságot, valamint igazságot, az Istennel való kapcsolatban is már szó volt, végig is gondoltam, hogy most már ezek után miről beszéljek. Végig is ugyanarról, mint tőkettem, hogy az Istennel való kapcsolatomat én hogyan élem meg. Persze mindezt lelkészként, kicsit nagyobb felelősséggel talán, de nagyobb számunkéréssel is az Isten részéről. És így hangzik ez a mondat, hogy nincsen semmitek, mert nem kéritek. Még egyszer mondom, nincsen semmitek, mert nem kéritek. Fotós barátoknak pedig mondom, hogy épp lefele néztem, nem vagy? Nem. Jó. Magad a fotrát, nem tudom. Kedvesek ilyen. Most már talán látjuk, mint a demarkációs vonalat, hogy nincsen közöttünk se szószék, se semmi, hanem figyeltek ide. És én is tudok figyelni rátok jobban. Ahogy úgy vagyok ezzel, mint ahogy a Pál apostol is ezt leírja a Galata levélben, hogy nincsen semmitek, mert nem kéritek, és a felolvasott igében is az utolsó mondattal, hogy olyanok vagyunk az Isten szolgálatában, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden, hogy az ember elszégyeli magát, körülnéz a világba, és rádöbben arra, hogy milyen jól él. Szétnéztem a kollégiumba, megnéztem a falakat, kicsit értek el is, mert halusi lelkésznek, kis faluban vagyok, előtte még kisebb faluban voltam, és hát nem csak abból áll a lelkész munkája, nem tudom, hogy ez érdekelteket vagy nem, téged biztos, pedig pont nem figyelsz, hogy a lelkésznek a munkája abból is áll, az ige hirdetése mellett, hogy elnézést kérek, nem személyeskedésnek látom, hogy figyeljünk többen is, hogy az ige hirdetése mellett toldoznak el a rábízott épületeket, és az általában olyan falakat kapunk, amelyek repettek, dohosak, és esetleg még mindenféle jószágok is beköltöznek, kisebb jószágokra gondolok, csak a kisebb állatokra gondolok, hogy az egér vagy a hagyja, de az tömegesen. És ezért szétnéztem itt, és akkor hogy elégedettek lehettek. Azt gondolom, hogy egyetemistaként, a főiskolai hallgatókért, most már azt sem tudom, hogy van-e különbség a kettő között, vagy nincsen, vagy van még ilyen különbségtétel, vagy nincsen. Az embernek a legnagyobb, legtöbb gondja a nyilvánvaló, hogy a tanulással kapcsolatos, hogy teljesítsétek azokat a elvárásokat, amit a tanároknak, amit megszab az állam felétek. És nem tudom, hogy láttátok-e a YouTube-on azt a kis videót a keresztény üldözéssel, a gyerekkori keresztény üldözéssel kapcsolatosan, ami az indiai keresztények üldözését mutatja be. Lehet, hogy valaki ismeri, meg keresetek rá esetleg. Érdemes megnézni, és érdemes elgondolkodni azon, amit Pálapostól itt a Korintusbeli levélben is olyan hosszabb felsorol, és most nem akarom ezt még elmondani, meg elolvasni, ebben a pillanatban lehet, hogy később megteszem, de kérlek, hogy olvassátok el, mert a keresztény életnek olyan alap törvényeiről számol be itt az apostol, ami nyilvánvaló, hogy ma már kicsit se jellemző ránk, nem tudom, hogy nyilván fölgattátok volna a fejeteket, hogy itt magadba ismerek, és van ebben is egy ön, tesznék a bőrt mellett, vagy sok minden más mellett, hogy verésekben, bebörtözésben, változásban, virasztásban, akkor ér oda a bőrtre is. És a bőrti időszakban vagyunk, talán ez kicsit bőrti húdasra a osztás is, amire készülünk, hiszen ilyen közösséget is akarok egymással és Istennel vállalni, hogy engem mindig megtégyenít, amikor híreket hallok arról, hogy miközben mi azzal vagyunk, csak egy példát mondok elfoglalva, hogy megszámoljuk a népünket itt Magyarországon, persze hallottuk már, hogy drasztikusabb vagyunk, és nyilvánvalóan, hogy rajtatok is áll, hogy teszünk ezzel nem, vagy nem. Nekem még csak két gyerekem van, de szeretnénk majd többet is esetleg, hogyha Isten megadja. De nyilvánvaló, hogy rajtatok fiatalokon áll az, hogy hova fog ez a tendencia tovább folytatódni, hogy népfogyás, vagy növekedés lesz az eredménye mindennek. Meggondoljátok, hogy ez nincsen Istennel kapcsolatban, mert közben meg ezt az indiai videót is, ha megnézitek, akkor elfigyelhetetek magatokat, mint hogy én is elfigyelem magamat, felállok a szószintre és szabadon beszélhetek, akár itt nektek, akár a Szarszentbátorban, ahonnan jöttem, akár az előző helyükön, Alcsúton, és beszélhetek az evangéliumból, Istenről, az Istennel való kapcsolatokról, elmondhatom az embereknek azt, hogy mit érzek Istennel kapcsolatosan, és senki, de senki nem kéri számon rajtam azt, hogy miért gondolom így, miért hiszem így, mert ennek nem is kéne lennie. Amikor ez az ige a szívünkig eljuthat, hogy nincsen semmitek, mert nem kéritek, és összevetjük ezzel a másik igével is, hogy mint akiknek nincsen semmi, és akiké mégis minden lehetett, akkor az ember megnézi az életét, hogy mi van, mi az, amit bírtok, mi az, amit nekik, mi az, amit már megnyertem, megkaptam. És ezt látom, hogy vannak, több szemben is látom azt, hogy amikor az életeteket ismerni, hogy van bennetek nagyon sok minden, akár csak az, hogy fiatalok vagytok, és ez egyfajta energiaforrás. Van egy kutatás bennetek, van. Biztos vagyok benne sok olyan érték, ami mások számára is vonzóvá tett bennetek, vagy egymás számára vonzóvá tett bennetek. Egy ember mondta azt, hogy a fiatalság önmagában szép, akkor lehet azt is mondani, hogy birtokoljuk a szépséget, még talán én is birtokoljuk a szépséget, de csak azért, mert fiatalok vagyunk. Van egy életmódotok, abban van hűség, hűtlenség, vannak kivívott jogaitok egymás szemében is, vagy a családotokban vannak kivívott jogaitok. Nagy kérdés, hogy mi az, amit magadnak tulajdonítasz, mi az, amit van, mi az, amit birtokolsz. És erre mondja azt Pálapostól, hogy nincsen semmitek, mert nem kéritek. És itt az ige is azt mondja, hogy úgy kell élnünk nekünk, akik Istenre nézünk, akik őszerinte való módon próbáljuk egy kicsit is rendezni az életünket, hiszen bizony benne azért is vagyunk itt, hogy olyanok vagyunk, mint akiknek nincsen semmi. Mi van hát? Minden, ami nincsen. Ez az egyik gondolat, amit hoztam, és kérem, hogy gondoljuk ezt végig most az urasoradétel felpontjából is. Ugye ott kapunk valamit, nem tudom, hogy ki honnan van, Pécsi, azt hiszem ott van ráírva, lehet, hogy nem Pécsről van, csak azon ráírva az üvegre. Nálunk mi szokás, vagy azt a szokás, hogy időként gyakorolni az uracsora osztáskor, ugye a mai világon már kevesesnek kenyerek. És megkértem útra is egy presbiterőt, hogy tudsz kenyeresítni, azt mondta, tudok, akkor süssél, éppen az új kenyér uracsora osztásra kenyerek. Máskor azt csináltuk, hogy összefogtak a konfirmandus lányok, és ott ők otthon 3-4-en megsütöttek egy kenyeret az uracsora osztásra. Valahonnan van, és az enyém nem az enyém volt, magamévá tettem. Nagyon jelképesen jelentően Istennek azokat a javait, amit nekünk adni akar. És hogyha már azon gondolkodunk, hogy mi az, ami az enyém, mi az, ami betölti az én életemet, és mi az, amit Isten akar adni még ezen túl, vagy mi az, amivel be akarja tölteni az életemet, és hogy is érthetjük azt, hogy úgy kell élnem nekem, aki Istenre nézek, hogy nincsen semmi, és mégis minden az enyém, akkor ezt az uracsorájáig értsük meg. És akik majd itt maradnak az uracsorai közösségre, de remélem mindenki maradnak, minél többet ott maradtok. Én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az uracsora jegyeiben lelki tartalmakat fogyasztunk el, úgyhogy a bérünké kell, hogy váljon. Ahogy a megízleljük, testünk részévé válik, a biológiák részévé válik az a kenyér és az a bor, megérezzük a hatását, tudjuk, hogy megérezzük a kicsiben is, mert hogyha kicsit többet teszünk, vagy iszunk meleget, akkor majd ugye például a melegként megérezzük a biográfiát, az úgy nem érzünk ilyet, de sok bor, mondom, ezt is érezzük már máshol. Az ember megérzi, hogy az életem a biológiám, a fizikai valóságom részévé vál, és akkor is, hogyha csak keveset lesznek belőle jelképesen. És ugyanígy a Jézus Krisztussal való kapcsolat, amit ez kiábrázol, az ugyanígy az ember életének a vérévé, részévé, a lelki életének a részévé kell, hogy váljon. Na most mi az, ami van, mi az, ami nincsen? Az Úrasor pont erről beszél, hogy nekem nincsen semmi, és egyedül azzal, amit az Isten, az az igazán értékes. Azzal kell betöltekeznem, azt kell megragadnom, mert máson nincsen. Ki az, aki eljutott már odáig, hogy megáll az Istenet, önmagával szembenéz, látja a gyengeségét, a nyalóságait, a bűneit, látja a tragédiákat, a világon, ami körülvesz is bennünket. De itt nem vesz körül, mert olyan faluban élek, ahol rövid idő alatt nagyon sok temetésre volt most az elmúlt időszakban, 24 éves fiút is eltemettem. Nagyon elgondolkodható dolgok ezek, amikor az ember ott áll, majdnem egy idős volt velem, és egy autó belesetben mondták, hogy a szülei ártatlanul, és értetlenül, vagy értelmetlenül halt meg, hogy 24 éves, és ennek kellett tartani. Aztán utána néztem, és képzeljétek el az anyakönyvekbe, ugye abban jegyezzük be a adatokat, biztos, hogy benne vagyunk egy-egy örökünkben, az ország különböző pontjai. Megnéztem, hogy halfenváltal, minden két évben átlagosan van egy ilyen fiatalkorú elmúlt, és mindig balesetben. Most ezen én elkezdtem gondolkodni, valaki azt mondja, hogy hát azért, mert ördög ilyen való, és akkor ez a méltó büntetés a kottéve embereknek a gyermekeink, gondoljuk csak az egyik tovi szabadulás megelőző tízcsapásra, ahol Isten is azzal sújtja az egyik tovi lépet, hogy az első szülött fiú gyermek, az megöli az okjáról majdnem. Az embernek rögtön az eszébe jut, hogy elveszi, és akkor azért történnek ezek is. Én mindig úgy nézem ezeket a tragédiákat, hogy lehet, hogy ezen a helyen, ahol most vagyok, több ilyen van. De ez arra kell, hogy képes az embereket, nem az, hogy Istennek az ítéletét firtassuk, hogy gyors volt, vagy nem volt gyors, hanem hogy magam felé forduljak kicsit, és átgondoljam azt, hogy én vajon rendben raktam az életem dolgait? Vajon én most oda tudnék állni, 24 évesen az Isten elé? Vajon nekem rendben van az üdvösség szempontjában, a lelki dolgok szempontjában az életem, vagy pedig csak gyűjtögetem, például ti a tudásokat gyűjtögetitek, aztán pénzt is közben gyűjtögettek, vagy valaki egy különböző értéktárgyat gyűjtöget, mindenki valamit akar magának, és azt gondolja az ember, amikor már elege van, soha, mondok egy másik példát is, van egy fiatal házaspár, három gyerekük van már, ebben a irányban is nagyon teljesítettek már a pénzszememben, óvodás társa, az én gyerekem, az ő gyereke, és de volt egy nagyobb földterület két ház között, megvették, de amikor megvették, akkor derült ki, hogy több kicsi terekből áll. És ők csak az egyik kicsit vették meg. Azt gondolták, hogy az egész terek az övék, és kiderült, hogy átverték őket valahogy, és több kisebb parcellára volt felosztva az a nagy terek. És akkor gondolkodtak azon, hogy most akkor már enyém, vagy nem az enyém, és meg kellett műcég, mesor, bocsa, vitel, nincs. Közben elkezdtek építkezni, fölhúzták rá a beton alapokat, azt szépen állva, rá lehet húzni a házat, a szülőknél laknak, úgyhogy már menekülnének, tennének, nem is érthető. Legiden esetben csak úgy érzem. És most nézzük, képzeljétek el, hogy egyetlen egy kicsi darab még mindig valakié, amikor azt mondták, hogy már az egész az övé. De meggondolkodtok fel is, hogy ott van egy telep, ránézett ember, egy egész, nincsen kerítés rajta. Földhivatalban is már utána jártak, és kiderül a végén, nem tudják folytatni az építkezést, és visszavonták az engedélyben, egy ilyen két méteres, vagy egy méteres darab valakié abból a földről. Egyszerűen hihetetlen, mint egy temetői parcell a régi. Csak annyi hely is, és az meg kreatúrja őket az övételetet. Most akkor van neki, vagy nincsen neki? Mi az, amit meg tudunk mondani? Mi az, ami a miénk? És amikor szembenézünk az életünk környékén levő emberek életének a nehézségeivel, az aggodalmakkal, amelyek bennünk vannak, a kihívásokkal, akkor én azért tartom fontosnak az uraságvételnek a jelentőségét, vagy lehetőségét számunkra, mert itt olyan dolgokat ábrázol ki számunkra a kettérésekból, amit emberileg csak jelképezni tudunk, és legalábbisak itt által. Ez az, amit Isten kínál nektek Jézus Krisztusban. Hogy ő ugye a Golgota keresztén az életét áldozta, bőfeszítették, valósággal meghalt, valósággal kifolyt a vére, valósággal összetörték a csontjait, teljesen vége lett, nem volt tovább. És amikor az úrvacsorát magunkhoz vettük, akkor mindig azzal foglalkozunk, és ki is foglalkozottuk ezzel, hogy Isten előtt nekem semmi nincsen, mert amiről azt gondolom, hogy az enyém, az sem neki. Isten előtt egyetlen egybe kapaszkodhatom azt Jézus Krisztusnak az értelmezett áldozatát. Csak azt ragadhatom meg kobbal, körömmel, erőnek erejével, könyörögve az Isten előtt, hogy tegye az enyémé, azt, ami az övé is, amit én nem tudok elérni a saját erőmből. Ott állok az Isten előtt, mint akinek semmilyen nincsen. És akkor el kell jutnak odáig, hogy kimondja egy választ azt, és mégis mint akiké minden. Mint akiké minden. Mert Isten megadhat ezt az ember. Másik dolog. Most volt ugye az óra átállítás, időkkel is foglalkozunk, és meg az idővel is foglalkozunk sokat, amiről nektek mindig kevés van, de elmondom, hogy nekem még kevesebb van belőle. Nehéz összehangolni az embernek a életével az óra, már ami az idő kivetés. Nagyon érdekes, hogy most az első részére az idének ugorjuk vissza, mint egy keretes terkébe értsük az egészet. Azt olvassuk, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába hatták az Isten kegyelmét, mert ő mondja, hogy a kegyelem idején meghallgattal, az üdvösség napján megsegítettelek, és azt mondja, hogy íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. És itt van az időről szó. Az óraátállítás estén helyben, a faluban mulatni voltunk a felségre. Hát ezzel ott azt kell érteni, hogy már volt, bőti időszakban megkövetettek meg, próbálunk együtt fogogni a falóra ilyet élet, és ezzel lehet vitatkozni, meg lehet volna beszélgetni, ha van kedvetek utána beszélgetni, ilyen és ehhez hasonló dologról akkor lehet, meg lelki dolgokról is, hát mi voltunk a vágán, nem tudom, hogy lesz ezek után, de most volt. Mit csinál az ember a vállalat, volt egy társaság, leültünk, jó kis birkaköfét volt, vagy nem tudom, hivárosan hogy mondják, de én láttam, hogy van környékbelük, hogy muszamikus is, hogy birkepörkölt, persze így mondják, és az volt, ettünk belőle, hittunk is hozzá valami, én csak keveset, mert másnap ugye vasárnap, és föl is kell kelni valahogy. Egy asszony, a vasárnap Isten tisztelet után, ahol én sokat imádkoztam, hogy Isten valahogy ezt az egészet fordítsa mégis az ő dicsőségére, a szolgálatával helyesre. Mondom, nem nagy mulatás volt, hanem csak hogy az álmatlanság, hogy az idő zónákat hogyan tudok összeegyeztetni, hogy még egy órával kevesebb is van, és csodált elém az Isten tisztelet után egy asszony, hogy köszönjük tiszteletesül az igehirdetést. Azért nehéz dolog lehet az, hogy este is helytállni, vagy reggel is helytállni. De az óraátállításról és az időről akarok beszélni ebben a kerítésben, és nekiálltam az órát átállítani, és van egy toronyóra, ugye, ami alulról van vezérelve, nem tudom, hogy láthatok-e már ilyet, ilyen szerkezetet, ráadásul az ősrégi. És amikor én a szakszemlátomra kerültem, akkor nem tudtam semmit se kezdeni vele, mert a program leírás nem volt hozzá, és az előző lelkész pedig kiment Amerikába. És azt mondta, hogy ő nem tudja leírni a programórát, hogy ő nem kell működtetni, hanem üljek oda a számítógépet, és akkor Skype-on, vagy nem tudom, hogy mondja, hogy mutatja, mit nyomjak meg, mert ő csak úgy tudja. És amikor valahogy sikerült azt kiderítenem, hogy a valószínűleg másik felén, egy másik gyülekezetben még van egy ilyen ősségi óra, és akkor a tiszteles azt, hogy elküldte nekem a programórát, és akkor ennek alapján tudom állítani az óra átállításkor és az órát, mert eddig ezt sem tudtam volna. És amikor az idővel bajlódok, közben ott van én fél, mert addig maradtunk, és pont át kell állítani, hogy döntelésmentesen menjünk át a következő napba, és azt az elveszett órát is valahogyan próbáljam beállítani, hogy azt nevezítsük el mégsem. És úgy véltem, hogy beállítottam, lefeküdtem aludni, és reggel pedig fél-nyolc helyett mégis rosszul hallgatott a harang. És annyira bosszankodtam ezen, hogy próbáltam, és nem tudtam az idő fölött hatalmat gyakorolni. Most ez megint csak egy jelkép, hogy az óra átállítás meg a harangórának a vezérlőegysége, mert ez technikai. De mégis, amikor az időről beszélünk, akkor valami megfoghatatlannal találkozunk. Nem tudjuk megragadni, nem a miénk. Rendben élünk, ki vagyunk szolgáltatva neki, telnek, múlnak a napok, utának az évek, és az ember nem tud ebből hatalmat gyakorolni. A másik alap, azt pedig én azt gondolom, hogy valami konkrétum az időn belül. Amikor években beszélünk mondjuk, és kijelölünk egy napot. Mondjuk a mai napot, hogy nekem ide kell jönni, és gondolkodtam, és szerdem, és kötőkön, mit beszéljük. Nem mondom, hanem volt plakáton, meg volt rendes meghívásra, de sokszor ugye ilyen zavarban vagyunk, hogy van az idő, és azon belül van egy nap. És az időben a helyemben vagyok, mert ezen a héten volt valahogy, de hogy melyik nap az? Az a konkrét. És a kegyelem idejéről beszélünk ez az ige, és azt mondja, hogy most van a kegyelem ideje. Kicsit a korintusi gyülekezetre is gondolva, mi volt ezekkel az emberekkel, akik ott Korintusban éltek? Istenfélő kegyes gyülekezetben járva emberek voltak. Volt elkész eljárás. Oda tartoztak valamilyen módon, tegről végre az Úristenhez. Tudtak Istenhez. Mégis Pál apostol szedi őket, és azt mondja nekik, hogy vele együtt munkálkodva intünk titeket, mert mindig inti azért az apostol azokat, akik az ő leveleit olvassák, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét, mert megkaptátok, de most úgy tűnik, hogy hiába kaptátok meg. És Pál apostol ezekhez az emberekhez beszél, akikben meghidegült a hit. Akik ott vannak az Isten közelében, ott toporognak, állandóan ott vannak, valahogy ebben a légkörben vannak, ebben az időzónában vannak, de mégis az Isten kegyelme hiába valóvá lett az életükben. Hát mit jelent? Azt jelenti, hogy nagyobb lett a bűn az életükben, mint az Istennek a munkálkodása. Azt jelenti, hogy elkezdtek rohanni olyan társaságokkal, akik nem az Isten felé, hanem az Istentől elvezették őket. Azt jelenti, hogy egyre többet foglalkoztak minden mással, és egyre kevesebbet arányosan az életükben az Isten dolgaival. És itt a bőjt időszakban pont időszerűen gondolkodni, hogy a bőjt pont arra vonatkozik, hogy többet foglalkozzak szándékosan, elhatározva az Isten dolgaival, és kevesebbet mondjuk önmagammal, vagy kevesebbet az egyéb dolgokra, amelyek körülvesznek mondjuk a világban. Azt mondja, hogy hiába kaptátok az Isten kegyelmét. Na most hadd tegyek fel a kérdést, hogy most a jelen pillanatban hogy állunk lelkileg, hogy álltok ti az Istennel való kapcsolatban, hiába kaptátok az Isten kegyelmét, vagy pedig most mondhatom így is, hogy nem hiába, hogy megérdemeltétek, hogy jóra használjátok az életet. Én el tudom mondani azt a saját életemben, hogy javarész azt veszem észre magamon, hogy hiába kaptam az Isten kegyelmét. Nem tudok hozzá hűséges lenni. Nem tudok ilyet a szenvedést vállalni. Hol vagyok én az indiai keresztényektől, azt az életüket hajlandóan hozzáadni a jó ügyért. Nem tudok úgy bizonyságot tenni, mint ahogy kéne. Nem tudom úgy képviselni az Isten és az igényét, még lelkészként sem, ahogy ezt elvárják tőle. Aztán majd van a szorgalmammal is, a lelki dolgok terén. Aztán másféle is, aztán baj van az értékrendemben is, hogy mintha hiába kaptam volna az Isten kegyelmét. Nem élek ahhoz a megváltásra méltó, Krisztusban Isten lehet, értem az asztalra. És azt mondja, hogy most van a kegyelem ideje. Istennek szerint nem volt el a lehetőség. És ezt szeretném a szívetekre helyezni most ezen az evangelizációs estét. Kedves fiatal barátaim, a kegyelem ideje arról nevezetes, hogy a kegyelem idejében, időszakában Isten meghallott téged. Nem süket a füle, hanem halló a füle. Meghallja az övéinek a nyomorúságát. Ha úgy tűnik, hogy messze kerültél tőle, vagy úgy tűnik, hogy ő messze került tőle, akkor lépjél hozzá, közeled, menjél ő hozzá, szólítsad meg, mert a kegyelem ide most van. És ez azt is jelenti, hogy nem mindig van. Hogy az ember életében a kegyelem ideje nem azzal zárul le, hogy az életének lesz vége, hanem az ige tanítása szerint a kegyelem ideje az az Isten által kiszabott idő az ember életének az idején belül. Ez egy első idő. És ezt az időt, ezt ki kell használni, mert elmúlik, akkor elmúlik. És amikor evangelizációs alkalmat vagyunk, akkor halljátok meg a Jézus Krisztus hívását ezzel kapcsolatosan, hogy ma van a kegyelem ideje, jöjjetek én hozzám ma, még ma. Énekeltük az éneket is, hogy zörget Jézus az ajtót. Hát azért zörget, hogy engedjük le. Van egy kedvenc meséje a gyerekeimnek, nem tudom, hogy ismeritek, vagy nem, a ismeret és a harmasok. Ismerős, de ez nagyon népesek. Nekünk nem volt évén, úgyhogy nem láttam annak idején. Ugye nem, akkor ment folyamatosan a mindenesre a magyar népmesék. Úgyhogy énekel ezek újdonságok, saját gyerekeimmel együtt nézem, és nagyon tanulságos mesék. És ott a farkas kinnál az ajtón, lehet, hogy ezt hasonlatos náti, hát most Jézusra volt dolog, hogy kinnál az ajtón. De mondom, értitek, hogy mire gondolok, hogy kinnál a farkas, és a malac nem engedi be, és ő csak az egyik lábát, a másik lábát, a fél lábát is, vagy a kezét, nincs is keze a farkas, csak lába, és mondani, hogy be akarja úgy ide, azért, mert ő vágyik oda meg, és mindenki azért megegye a farkát, hogy miért, mert ő vágyik. És értsétek jól valahogy így van ez, hogy a kegyelem idején, amiért megszabott idő az ember életének az idején belül, az az idő, amikor Isten lehetőséget ad nekünk arra, hogy Jézus eljöjjön. Ez az időszak. És az az időszak egy fényes időszak. Az Isten mellett nem lehet máskor dönteni, csak a kegyelem idején. Döntöttél el az életet. Elveszed el az ő finál. Megtapasztaltam már Jézus Krisztuson a közelségét. Döntést hoztál már ő mellette, hogy én veled szeretném vinni, veled szeretném vinni az életemet. Hozzá tartozik-e már hívek lelkem az egész életemnek az irányítás középpontja. Ez jelenti azt, hogy elfogadom azt, amit Jézus tett érted, és odaadom neki az életemet, hogy ő pedig munkálkodjon benne. A kegyelem ideje az az időszak, amikor Jézussal közösségre léptek, ha pedig az idő elmúlik, akkor nem lesz többé lehetőséget már. Meggondoljuk azt, hogy az Isten mindvégig lehetőséget ad, mert sok egyszer hallottam azt teológus koromban, egy teológus társadalom, hogy miért hát az a dolga Isten, aki megbocsáss van. Nem az a dolga, hanem az a dolga, hogy megváltson engem. Hidegítettem a hívelemet, és ezt el akarja élni a te életedben is. Maga most van a kegyelem ideje. És akkor mi a nap, az idő belül a konkrétum, ez pedig azt mondja, hogy az üdvösség napja. Ma van az üdvösség napja. Nem holnap, és nem holnap után az üdvösség napja. Hanem amikor hallom az evangéliumot, hallom az örömét, hallom, hogy Jézus hív engem az ő vele való közösségben, akkor az a nap az üdvösség napja. Akkor nincsen másik nap. Akkor nem máskor kell történni, nem kell elodálni, hanem oda kell állni Istenben imádságban, és kérni őt, könyörögni ő előtte, hogy megnyithasson a szívemnek a kartáját, mert ez is az Isten segítsége kell. És amikor az üdvösség napjáról beszélünk, akkor tudnunk kell azt, hogy nem én teszek Istenért, nem én teszek neki szívességet, hogy most megnyitom az ajtót, ezt a kartot, hogy ebbe, hanem Isten tesz szívességet nekem, hogy még mindig utána újra megszólít, újra a szívemre akar beszélni, újra te akarja bennem ébreszteni azokat a lelki tartalmakat, amik annak idején elértek hozzátok, és talán egy konfirmációi fogadalmatítól alkalmával volt. Eszetekbe jutatja azokat a kérdéseket, amelyeket már annak idején a szívetekre helyezett, és vegyétek elő, kérlek, az ilyen emlékeiteket. Nekem ezek megvannak a konfirmációi áldások például, hogy milyen igét kaptam ott akkor. Ezeket vegyétek elő, mert ezekre Isten mindig emlékeztetni akar benne. Ezek a döntésre segítenek benneteket. Nem, mert előveszi a házassági igémet is sokszor is. És azon gondolom, nem a házassági fogadalomtétel szövegén gondolkodok, hanem az van az igén, amit Isten akar a szívünkre, amit szívem lehetne. Ezek a megemlékezés pillanatai, amelyek újra lehetőséget adnak arra nekem, hogy megragadjam az üdvösséget, hogy, hogy ne elveszem el, hanem ragaszkodjak hozzá. Most van az üdvösségem. Kedves fiatal testvéreim, volt-e már az életedben üdvösségnek napja? Az üdvösség napja egyrészt Jézus keresztalálának a napja, ezt úgy mondjuk, hogy a világ üdvösségének a napja. Az azt jelenti, hogy bárki számára megragadható. Értitek? Hogy bárki számára megragadható. Nincsen kivétel. Isten nem tesz különbséget, hanem oda kínálja mindenkinek. Hogy ragad meg ember és éjjel által. Aztán van a megváltás elfogadásának a napja, ez pedig az én üdvösségemnek a napja. Amikor én tudom azt, hogy megragadtam, enyémben elfogadtam. És nem igaz az, hogy lehet megtérni konkrétumok nélkül. Nem igaz az, hogy csak úgy bele lehet folyni Istennek a terveibe és akaratába. Én lelkész családban ültettem, úgyhogy én igazán belefolytam. De mégis tudom azt, nem is konkrét napot, de azt a hetet tudom, amikor volt az a nap, amikor ráadtam az életemet, és azt mondtam, hogy most megnyitom az ajtót, és tessék, munkálkodjál bennem is. És utána jött nekem is ilyen igeolvasásos időszak, hogy rágtam át magamat, hogy minél többet magamhoz hívjak, hogy egyre nagyobb teret engedjek az életemben Istennek az ő munkájára. Hogy kell, hogy legyen konkrétum az életemben, Istennel kapcsolatos. Van egy ilyen az én üdvösségemnek a napja. És akkor közben mégis folyamatról beszélünk, mert Pál apostol leírja ezt is, hogyha elolvasom majd ezt az igét, elgondolkodok azon, hogy vajon hiába kaptam az Isten kegyelmét, vajon az én életem megújulása hiába való, akkor elmondja azt is itt a felsorolásban, hogy lehet engedelmesen élni. Az új életnek megfelelően. Hogy lehet méltóvá válni az ő kegyelmére. Mert csak úgy lehet, és ezt mondja el, csak úgy lehet másokat is ő hozzá vezetni, csak úgy lehet mások számára is fölkínálni az üdvösség idejét, vagy megváltás idejét és üdvösség napját, ha én magam az Istennel szoros közösségben élem az életemet. Szóval azt jelenti, hogy kezemről az igét olvasom, információt gyűjtök, kiteszem magamat az életemet az ige hatásának, hogy Isten tudjon munkálkodni bennem. Ha már az időről van, akkor gondoljátok azt is tudjuk, hogy hányszor hallgatott ige hirdetést, és hányszor hallottok bármi mást. És akkor csodálkozok, hogy nem tudok az Isten szerint való módon élni. Csodálkozok azon, hogy az Isten meg tud hatalmas lenni az életünkben. És amikor olyan kevés időt számunk ő rá. A kegyelem igei azt jelenti, hogy ő megkeres, megszólít és lehetőséget ad. És az üdvösség napja azt jelenti, hogy ma megkeres, megszólít és lehetőséget ad. Ugye tudjátok az igét, nincsen más, mint az Atyához, csak is én általam, mondja az Úr Jézus Krisztus. És azt is tudjátok, hogy nincsen semmitek, mert nem kértek. Kérjük meg azt. Amen. Most az urvacsorai közösséget nézülve énekeljük a Amint vagyok kezdetű éneket, és utána az urvacsorai közösséget meg részt venni egymással és Istennek közösségben, melyre hivatok mindenkit nagyon nagy szeretettel, és biztatok mindenkit, hogyha nem akar esetleg élni az urvacsora lehetőségével, akkor is maradjon itt, és úgy vállaljon közösséget mindenki.
Mindenképpen az első három verszakát mondjuk én.
Kérlek benneteket, hogy álljunk föl. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki betegségeinket viselte és fájdalmainkat hordozta, ő megsebesítetett bűneinkért, megvontatott a mi védkeinkért, végességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Amen. Hallgassátok meg, hogy miképpen szeretve az Úr Jézus Krisztus a úrvacsora sákramentumát. Meg van ez írva a korintusi első levél 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöreti. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a poharat is vette, minek utána megvacsoráztak, a szavakkal el poharom az új testvámet, az én vérem által. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És tartsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, te látod az életünk állapotát, veled való kapcsolatunkat. Te látod azt is, hogy nem vagyunk méltóak arra, hogy a közeledbe menjünk. Olyan sok minden elválaszt, vagy elválasztan a tetőled. De köszönjük a te hozzád való térésünknek a lehetőségét, köszönjük a kegyelem idejét, az üdvösség napját, és köszönjük, hogy most megragadhatjuk ezt hittel, benned reménykedve és benned bízva egyedül Jézus érdeméért, akinek a megtöretett testére és kiontott vérére emlékezünk a kenyérben és a borban. Ő érte az ő áldozatáért, nem magunkért kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Hagyjad nekünk a te fent lelkedet, hogy tudjuk a veled való közösséget, egymással való közösséget helyesen megtapasztalni az életünkben. Hadd lássanak olyan lelki tartalmak a mieink, amelyek betöltenek, hogy bár nincsen semmink, mégis minden a miénk. Így kérünk, hogy jöjj közénk. Amen. Most hirdetem ti nektek a bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Úrunk Jézus Krisztus érdeméért, a mi Úrunk Istenünk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Most a bűneink megvallása után mondjuk el a apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyei és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki mondom, aki kormányzott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megkeresztítették, meghalt és eltemették. Ekképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát és az úrvacsorát, így értek vele az apostolok, a felődeim, és így értünk vele most Isten kegyelméből mi is. Arra az egyszerek benneteket, hogy ilyen van magukban, ne kegyétek magatokban az Isten kegyelmét. Most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjük el és imádkozzunk, és persze mindenki csöndbe mondja el, hogy a imádságát Istennek, és utána szóval majd az állni. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendben elmondott imádságokat. Töredelmes szívet, Te Uram, szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted. Ezzel a reménységgel Te hozzád óhajtunk, légy kérünk segítséggel és könyörülj rajtunk. Állatunk, Urunk, a velünk között jó téteményedért, azért, hogy megújítod rajtunk a Te kegyelmedet, mehetünk Te hozzád. Köszönjük azt, hogy elfogad bennünket úgy, ahogyan vagyunk. Köszönjük, hogy örömet ad a szívünkbe a veled való kapcsolatunkon keresztül, és most is örömetezhetünk, hogy mindaz a milyen lehet, amit Te kínálsz, ami a hit dolga, ahogy az üres életünket, az előtted üres életünket végig gazdagát teszed, mint hogy most gazdagát tettél bennünket, bennünket, akik emlékezünk, mit tettél értünk Jézus Krisztus keresztalánában. És így kérjük, Urunk, hogy hazamenve saját otthonunkba Te áldjad meg az életünket, Te tegyél bennünket szolgáiddá, hadd tudjunk neked kedves életet élni, hadd tudjunk Te hozzád ragaszkodni, hadd tudjunk kereskedni a tetszésedet a dolgainkba, és hadd legyen a kegyelem úgy, amilyen, hogy mindig hálásak vagyunk érte is, mindig tudjuk, hogy nem hiába tartjuk. Így a Te lelked által mi is meg bennünket, változtassa a dolgainkat, állj meg bennünket a eltervezett dolgainkban, hogy azok sikerüljenek, és most kérünk azért is, hogy őrködj az életünk felett az éjszakában, és őrködj a szeretteink élete felett is közelben és távolban. Így köszönjük meg, hogy velünk voltál, áldjuk és magasztalunk a kegyelmedért, Jézusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön át a országod, legyen meg a Te hatalmad, amint a mennyben, úgy a földön is. Amint a mennyben kérjük a sorban bűnünk ma, és bocsássunk mindkét, miképpen mi is megbocsájtunk a kegyelmünk védkezőknek. És nem érjünk a kísérletésre, de szabadítsanak hozzatól, mert így az ország, a hatalom és kicsőség.
Befejezésről a szerintem Úr Jézus Krisztusban.
Végezetül az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Isten veletek, a viszontlátásra. Foglaljatok helyet. És ha valakinek bármilyen kérdése van, akkor Dánielt még itt a könyvtárban, akár itt is meg lehet találni, és lehet kérdezni vagy mondani. Várjuk.